kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Japán készen áll az együttműködés fejlesztésére az olyan Magyarország számára is kritikus fontosságú területeken, mint a béketeremtés, az űrkutatás és a nukleáris ipar, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Tokióban, ahol japán kollégája fogadta. Szijjártó Péter szerint ma sajnos szinte az egész világon háborúk, fegyveres konfliktusok, biztonsági válságok zajlanak, támogatni kell a béke erőfeszítéseket. Kapu Tibor űrhajós a felkészülésének egy részét Japánban töltötte, a felek megerősítik az együttműködésüket az űrkutatás és az űrtechnológia terén. A meglévő nukleáris blokkjaink üzemidejét meghosszabbítjuk, az ehhez szükséges műszaki megoldások kidolgozása folyamatban van mindkét országban, tudatta a tárcavezető. A Trump adminisztráció jóváhagyta az első 500 millió dolláros Ukrajnának nyújtott katonai segélycsomagot, amelyet az Egyesült Államok NATO szövetségesei finanszíroznak, írta meg a Reuters. A hírügynökség szerint a fegyverekből álló segélycsomag akkor érkezhet meg Ukrajnában, amint Washington engedélyezi a szállítást. A cikk alapján a mostani az első olyan eset, amikor az USA és szövetségesei által kidolgozott új mechanizmust alkalmazzák Ukrajna fegyverellátására amerikai készletekből NATO országok forrásainak felhasználásával. Donald Trump állami látogatásra érkezett Nagy-Britanniába, ahol harmadik Károly király fogadja. Ez példátlan, mivel még soha nem hívták meg kétszer ugyanazt az amerikai elnököt brit állami látogatásra. Trump érkezésekor tüntetők Jeffrey Epsteinről vetítettek képeket a Windsor kastélyra, számolt be külföldi hírportálok tudósításai nyomán itthon az Index. A látogatás alkalmával 31 milliárd fontos brit-amerikai technológiai megállapodást jelentettek be. Az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozásáról egyeztetett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök, erről az Uniós Bizottság elnöke számolt be a közösségi oldalán. Von der Leyen arról tájékoztatott, hamarosan bemutatják az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett immár 19. szankciós csomagot, amely a kriptovalutákat, a bankokat és az energiapiacot célozza meg. Megfordult a társadalmi mobilitási trend Magyarországon, már többen költöznek a fővárosba, mint ahányan elmennek Budapestről. A KSH részletes adatai alapján a hvg.hu arról számolt be, a legtöbben a Velencei tópartjára költöznek, miközben Észak-Kelet Magyarországról óriási az elvándorlás. A fővárosban tavaly 1000 lakosra 1,9 fő volt a bevándorlási többlet, 2018 és 2024 között évente átlagosan 564 ezer magyar költözött el Másvárosba úgy, hogy az országot nem hagyta el. 75 millió forinttal támogatja a kormány a Magyar Kórházszövetség kórházi dolgozók egészségfejlesztését szolgáló programját, közölte Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kórházi dolgozók egészségmegőrzését, továbbképzését, egészséges táplálkozását, dohányzásuk visszaszorítását szolgálja a kezdeményezéssel, továbbá kifejezik az egészségügyben dolgozók megbecsülését. Megnyílt a jelentkezés a köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjra, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. A programra idén mintegy 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre, tudatta Varga Bajusz Veronika. Harmadik éve hirdetik meg a pályázatot, amely a tehetségeket támogató pedagógusoknak szól, akik a tanév során havonta 75 ezer forint támogatást kapnak. A tanrendbe épített mesterséges intelligencia kurzus indul a tanév első fél évében 60 iskolában, köztük 3 határon túli szakképzési intézményben, jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs elmondta, már ebben a fél évben több ezer gyerek vehet részt a képzésben, a cél az, hogy februártól valamennyi szakképzésben tanuló diák hallgathasson ilyen kurzust. Októbertől benyújtható a 3 gyerekes anyák kedvezményéről szóló adóelőleg nyilatkozat a NAV online nyomtatvány kitöltő alkalmazásán keresztül. A jogosultság nem csak jelenlegi, hanem korábbi családi pótlékra való jogosultság alapján is érvényesíthető, akár felnőtt gyerekek után is. A kedvezmény minden más adóalap kedvezményt megelőz, és akár 148.500 forint havi megtakarítást is jelenthet. Az ügyész halálbüntetés javaslatával nyújtotta be a vádiratot a bírósághoz, a Charlie Kirk konzervatív aktivista elleni halálos merénylettel gyanúsított Tyler Robinson ügyében. A Utah állam törvényei alapján összeállított vádat Jeff Gray Utah megye ügyésze képviseli, aki amerikai tragédiának nevezte a politikai gyilkosságot. Végül az időjárásról. Holnap gyengén felhős, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 6-7, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Titokban, hogy suttogjam el némán, hogy a perc, mikor megismertelek, belém költözött, ahogy néztél rám. Én éreztem, egyszer beléd szeretek. Odaadom, odaadom a szívemet, odaadom, tiéd az ár. Odaadom, ó, én végre odaadom, igen, ideje bíznom már. Kételkedtem párszor, igen, féltem, hogy amit kiváltasz, az túlismeretlen. Magamban néztem, és most már értem, hogy nekem te, neked én az egyetlen.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Domonkosi Ágnessel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének habilitált főiskolai tanárával a Megszólítás gyakorlatai című művéről beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntöm itt rádiónk mikrofonjánál. Egy olvasmányajánlót, könyvajánlót hozott most a hallgatóinknak, de mielőtt a könyvről beszélnénk, meséljen egy kicsit a hivatásáról is a hallgatóknak, hogy megismerhessék, hogy ki is ön.
Alapvetően nyelvészként dolgozom, emellett szociológus és latin tanár is vagyok, de 25 éve nyelvészként kezdtem a pályámat itt az Eszterházy Károly, akkor még főiskolán, ma már katolikus egyetemen, és 25 éve én a magyar nyelvészeti tanszéken kezdtem el dolgozni, és ott alapvetően olyan nyelvi tárgyakat tanítottam hosszú időn keresztül, amik az élő nyelvhasználattal, a nyelvi változatossággal, a nyelvnek a sokféleségével vannak kapcsolatban. A tárgyaim közé tartozott például a stilisztika, a pragmatika, a szociolingvisztika, pontosan azok a tárgyak, amik a mindennapi beszélőt is érintik és érdeklik. És most 3 éve váltottam a Magyar Nyelvészeti Tanszékről a Gyógypedagógiai Intézetben, most már a pedagógiai karon dolgozom. Ugye a gyógypedagógián belül is nagyon fontos a nyelv, és itt is külön van a gyógypedagógus képzésben nálunk logopédus képzés, ahol nagyon sok nyelvi tárgyat tanulnak a hallgatók, és tulajdonképpen most ezeknek a nyelvi tárgyaknak vagyok a felelőse. Emellett dolgozom a Nyelvtudományi Kutatóközpontban is, jelenleg Hundren Nyelvtudományi Kutatóközpontban is, ahol szintén az élő nyelvhasználathoz kapcsolódva a nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoportban dolgozom. Ez a kutatócsoport tulajdonképpen tanácsadó tevékenységet is lát el, lehet hozzánk fordulni levelekkel, helyesírási kérdésekkel, nyelvhasználati kérdésekkel, nyelvi problémákkal, mondjuk egy cégnév adásával kapcsolatban, vagy különböző hivatalos iratok nyelvi szövegezésével kapcsolatban, tehát mi itt nagyon sok megkeresésre válaszolunk. Ezen belül is tulajdonképpen szintén ugyanilyen hosszú időre nyúlik vissza az, hogy én a megszólítások kérdéskörével, a tegezés-magázás kérdéskörével foglalkozom, és az a könyvajánló, amit hoztam, mára az is egy friss könyv, egy friss a megszólításokról szóló könyv. Most idén, augusztusban jelent meg egy nagyobb összefoglaló monográfiám erről a témáról, amiben számos különböző szintéren megnézem, hogy hogyan működnek a megszólítások.
Mi a könyvnek a címe? Mit hozott most a hallgatóknak? Mi lesz, amiről majd beszélgetni fogunk?
A könyv címe a megszólítás gyakorlatai, tegezés, magázás, szólítás a társas viszonyok alakításában. És már ebből is látszik, ha megnézzük a könyvet, hogy itt a megszólításon egy tágabb jelenségkört értek, minden olyan nyelvi elemet, amivel a beszédpartnerre utalunk, amivel a beszédpartnerhez fordulunk, amivel a beszédpartnert megjelöljük. És tulajdonképpen, amikor tegezek, vagy magázok, vagy önözök valakit, akkor is folyamatosan őt jelölöm nyelvileg valamilyen formában. Ha tegező formában jelölöm, ugye, és ez minden igén elkerülhetetlen, hogy ott legyen, jelezzen valahogy, akkor már azzal mindenképp jelzem azt a valamilyenebb, közvetlenebb viszonyt, amit a tegezés hordozni képes, tehát hogy nem csak a konkrét megszólítási formák, hanem a tegező-magázó viszonyok is terítékre kerülnek a könyvben.
Én azt gondolom, hogy ez a téma nem csak a fiataloknak vagy a fiatal felnőtteknek fontos, hanem sokszor még az idősebbek is elvesznek ebben az erdőben, hogy akkor hogy, mind tegezhetem, magázhatom, hogyan is vannak ezek. Gondolom, hogy ezt is körbejárja a könyve.
Azt gondolom, hogy ez valóban minden generációban nagyon fontos. Pont azért fontos minden generációban, mert nagyon nagy változások mentek ezekben a folyamatokban, meg ezekben a viszonyokban végbe az elmúlt 25-30 évben, és ami úgy komfortos volt mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, az nem biztos, hogy most is komfortos, tehát ezért lehet minden korosztálynak probléma, vagy ezért lehet minden korosztálynak kérdés. Másfelől meg azért is, mert ahogy idősödünk, úgy egészen más nyelvi szerepekbe kerülünk, és az újabb és újabb nyelvi szerepek, ugye, hogy amikor már nem fiatal tanár vagyok az egyetemen, hanem középkorú idősödő, akkor felmerül az, hogy igen, most már nem fordulhatok ugyanúgy a hallgatókhoz, most már más szerepekben, más nyelvi viszonyokban kell nyelvileg is megalkotnom a magam.
Most ugye, hogy így a fogyasztói társadalomban élünk, sokszor ennek még ilyen kereskedelmi szerepe is van, hogy bemegyek egy boltba, és rögtön mindenki bármilyen korosztályt letegez. Szia, hello, gyere beljebb, ugye rögtön azt mutatva, hogy itt majd milyen jól érzi magát az ember, és vegyen ugye minél többet. Ez csak így hirtelen jutott eszembe, hogy gyakorlatilag az életünk minden területén felmerül, és úgy nem is tűnik föl, de így mégis azért a mindennapjainkban ott van, akár még egy vásárlásnál is.
Nagyon jó az a példa, amit mond, mert pont az, hogy bemegyek a boltba, és tegeznek.
Hát ugye nem is ismerem,
akkor,
ugye?
Akkor ennek a tegezésnek különböző társas jelentései lehetnek, és lehet, hogy én nem ugyanúgy értelmezem, mint az eladó. Vagy ugye, tehát hogy ez mindenki másképp értelmezheti, más lehet a hatás, mint maga a szándék volt. Ez tulajdonképpen a mai kommunikációs tegezés magázási problémáinknak itt van a gyökere, hogy nagyon sokféle viszonyulás van. Tehát ha megkérdezem, hogy letegeznek, és akkor azt mondom, hogy jaj, akkor milyen jó, hogy még ennyire fiatalnak néztek, de közben lehet, hogy azért tegeznek, mert már ők már mindenkit tegeznek. Ugye? Tehát, hogy nagyon-nagyon eltérhet a beszélő és a befogadó normája ebben a tekintetben, és ami ebben a könyvben is kiderül, hogy nagyon-nagyon sokféle különböző gyakorlatközösség és különböző résznorma van. Tehát nagyon nehéz általános érvényű szabályszerűségeket megállapítani. Az előző könyvemben, ami nagyon még a 2000-es évek elején jelent meg a megszólításokról, abban próbáltam egy átfogó képet nyújtani. És aztán arra jöttem rá, hogy nagyon sok dolgot elfedez az átfogó kép, mert egészen másképp viselkednek bizonyos közösségekben, míg az egyik egyetemen teljesen bevett a tegeződés az oktatók és a diákok között, addig a másik hierarchikusabb szerveződésű egyetemen ez elképzelhetetlen. Tehát, hogy nem lehet olyan diskurzus tartományokat, nem lehet olyan beszédhelyzeteket kitalálni, amire általános érvényű szabályszerűségeket lehet mondani. És pont ezért szerintem ebben a könyvben az az izgalmas, hogy nem ilyen nagy képet próbál rajzolni, hanem kicsit kaleidoszkópszerűen jobbról is megnézi, balról is megnézi, ilyen közösségben is megnézi, olyan közösségben is megnézi, és az elején vannak olyan fejezetek, amik ilyen átfogóbb, nagyobb képet próbálnak adni arról, hogy mennyire terjed a tegeződés, mennyire megoszlik a maga meg az ön megítélése, milyen furcsa funkciói vannak a tetszikelésnek, de közben utána viszont konkrét esettanulmányok, meg konkrét diskurzus elemzések, szövegelemzések vannak benne, amik arra az adott helyzetre nézve mutatják meg az éppen ott érvényes szabályokat. Tehát, hogyha megnézzük, például van egy olyan benne, ami nagyon izgalmas szerintem, mert erről is mindannyiunknak vannak tapasztalatai, és hát minél idősebbek vagyunk, annál több tapasztalatunk van erről, hogy az egészségügyi megszólítások kérdése. Hogy hogyan szólítanak meg minket egy kórházban. És ez egy nagyon nehezen kutatható terület, mert érzékeny téma is, nem lehet feltétlenül rögzíteni ma azt, hogy mi zajlik egy kórteremben. Ezért volt egy olyan kísérletünk egy hallgatómmal, hogy ő a Kazincbarcikai mozgásrehabilitációs osztályon egy hétig fehér köpenybe öltözve gyűjtötte az adatokat. Tehát nem csak kérdőívezet, mert a kérdőívben nem mindig mondjuk el, hogy mi történik, hanem ott azt az adott közösséget megvizsgálta úgy, bele helyezkedve abba a helyzetbe, természetesen a megfelelő engedélyekkel és utólag is engedélyeztetve azokkal, akik részt vettek ebben a kísérletben, a kórház vezetésétől pedig előre volt erre engedélyünk, hogy megnéztük azt, hogy mi is történik. De emellett ugye kérdőíveztünk is, és akkor kiderült, hogy az, ami megvan mindennapi tapasztalatból is, hogy már 50 évesen is nénivé válhat az ember egy olyan helyzetben, amikor egyébként is kiszolgáltatott, arról lettek konkrét adataink, és lettek konkrét véleményeink is. És nagyon kettős ebben a könyvben, hogy törekedtem arra, hogy ne csak a konkrét helyzeteket nézzem meg, hanem azokhoz a helyzetekhez kapcsolódó vélekedéseket is. Tehát ahogy itt volt ez a kórházi kísérlet, amit egyébként nem említettem meg, de Csiszári Katalin hallgatómmal végeztünk, hogy az ő neve is elhangozzon, mert az ő munkája rengeteget tett hozzá ehhez a kutatáshoz. Nem csak ezt néztem meg, hanem azt is, hogy milyen vélekedések élnek, tehát hogy milyen attitűdök, milyen vélemények vannak arról, hogy így szólítanak meg minket, mondjuk az internetes vitafórumokon. És akkor ugyan egyrészt van a gyakorlat, ez jelenti a módszernek az egyik lábát, hogy tényleg látom, hogy mi történik a valóságban. Másrészt pedig gyűjtöttem adatokat onnan is, hogy mit gondolnak erről egyébként az emberek, hogy most ők ezt tényleg kedveskedésnek élik meg, vagy bántásnak élik meg. És itt kanyarodok vissza a boltban való letegezés kérdéséhez, hogy mert az is lehet, hogy közelítő szándékkal mondják azt nekem, hogy Kovács néni, de számomra ez pedig egy nagyon idegen szerepet jelöl ki, egy olyan szerepet jelöl ki, ami ilyen helyzetben nem szeretném érezni magam, és amiben azt tudom érezni, hogy a korom került előtérbe, és a korom hangsúlyozódik, ahelyett, hogy az én személyem, lényem lenne ott jelen a kórházban.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat. Mai vendégünk Domonkosi Ágnes nyelvész, szociológus, akivel a Megszólítás gyakorlatai című művéről beszélgetünk.
Említette, hogy ez az egészségügyi terület, ez a legkényesebb terület. Valóban ez a legnehezebben kutatható terület e kapcsán, a téma kapcsán? Vagy esetleg vannak még olyan területek? Mert ugye hát itt már beszéltünk erről, hogy konkrét példával is ez a bemegyek a boltba, ki hogy köszön, illetve említette ezt a egészségügyi területet. Van még olyan
biztos
terület?
Biztos, hogy vannak olyan területek, amikor azt szokták kérdezni, mi az, ami nem került bele a könyvbe, akkor mindig azt mondom, hogy a különböző szubkultúráknak a megszólítási világa, ami szintén nagyon érdekes, hogy mondjuk mi történik egy börtönben, vagy mi történik mondjuk a kábítószer használó társadalomban, arról kevéssé van, ilyen kutatásokat nem végeztem, erről nincsenek benne adatok. Tehát pont azt mondtam, hogy talán a Tesa is kétszer fordul elő a könyvbe, ilyen pont akár idézetként. Tehát, hogy vannak olyan szubkulturális dolgok, olyan speciális közösségekhez tartozó dolgok, amiket talán még nehezebb kutatni. A könyvnek az volt a célja, és az került benne előtérbe, hogy azok a területek, amiről mindannyiunknak vannak tapasztalatai, mint a iskola, a rádiózás, televíziózás, internet, egészségügy, szolgáltatások területe, ahol mindannyian ott vagyunk, és pont mindannyian összetalálkozunk ezzel a mikroközösségeinkből hozott nagyon különböző normáinkkal. És ott derülnek ki aztán azok a visszásságok, azok a nehézségek, amik a különböző normáinkból, szokásainkból, gyakorlatainkból adódnak. Ha a könyvre koncentrálunk, akkor a könyvben tulajdonképpen az oktatás, a felsőoktatás, az egészségügy, az internet, van benne egy rádiós fejezet, ami egyébként egy régi kutatásra alapozó fejezet, majd ha érdekes lehet esetleg, akkor erre a rádiós kutatásra is kitérek, és van benne sportműsoroknak, ezeket Tomasz Tíme a kolléganőmmel együtt készítettünk, sportműsoroknak, sportdíjátadóknak a rítusait vizsgáló, megszólítási szempontból a rituálékat vizsgáló elemzés is, és ehhez kapcsolódóan az MLS-nek, amikor kitölt a COVID, online közgyűlést tartottak, és ezt is szintén Tomasz Tíme a kolléganőmmel megvizsgáltuk, hogy mi történt itt, hogyan tartották fönn a közgyűlésnek a szokásrendjét, a közgyűlésnek a forgatókönyvéhez, hogyan járultak hozzá szintén azok a megszólítások, hogy ebben az online formában is meg tudták tartani már közvetlenül a járványhelyzet elején.
Gyakorlatilag akkor, ahogy említi, ez nem egy száraz anyag, hanem gyakorlati példákat is tett bele.
Tulajdonképpen konkrét gyakorlati elemzések. Ahogy már említett, ugye MLS közgyűlés elemzésén túl, mondjuk vannak benne olyanok, hogy megnéztük, hogy az óvodai bábjátékban hogyan van, ugye, ami még teljesen, hogyan vannak jelen a megszólítások. Erre próbál rámutatni ezzel a sokféleséggel a könyv, hogy ez mindig ott van. Tehát ahogy viszonyulok a másikhoz, ahogy megnevezem azt, aki éppen ott áll, ül, tevékenykedik velem szemben, az jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy hogyan szervezzük meg a társas viszonyainkat. Ahogy nekem mondjuk esetleg problémát okoz, hogy mit csinálok egy adott helyzetben, az egyéni beszélőnek ilyen mikroszinten az gond, hogy ő mit csinál, ha messzebbről, nagyobb szintről nézünk rá, akkor meg azt látjuk, hogy ez pontosan kirajzolja azt, hogy az egész közösségben hol vannak a társas viszonyok szervezésében problémák, gondok, nehézségek, értékkülönbségek. Tehát igen, arra törekedtünk, hogy olyan, vagy arra törekedtem a könyvben, ugye több közös kutatás is van benne, ahogy már említettem, még a két eddig említett kutatótársam kívül Ludányi Zsófia kolléganőm is részt vett a kutatások egy részében, hogy valós, életszerű példákat hozzunk arra, hogy hogyan is működnek a megszólítások.
Egy nagyon érdekes terület, amit ön is kiemelt már, az internet. Hogy az internet hogyan változtatott gyakorlatilag az emberek tegezésén, magázásán? Tehát gyakorlatilag most, hogyha én az unokaöcsémet nézem, ő 13 éves, nála, ha így fogalmazhatok egy kicsit szlengel élve, hogy alap, hogy tegeződik, tehát hogy tegeződik az interneten keresztül, az internetes játékokban, egyedül az iskolában nem, a tanáraival. Ez olyan érdekes, tehát hogy az internet az gyakorlatilag változtatott azért ezen a kultúrán.
Nagyon nagyot változtatott, és az elején, amikor elindult az internetes kommunikáció, akkor azt lehetett látni, hogy ez egy, vagy azt lehetett sejteni, vagy azt lehetett feltételezni, hogy ez egy ilyen egyenlősítő lesz ebben a tekintetben, és hogy csak tegeződés lesz az interneten. És ugye még voltak ilyen vélemények is, hogy igen, itt az interneten mindenki tegeződik. Aztán ahogy terjedt, azért ez megbomlott. Tehát azt lehet mondani, hogy ma már minden van az interneten is, tehát egy ilyen általános gyűjtőmederré vált, ahogy minden tevékenységünket ott végezzük, mindenféle megszólításunkat is ott is alkalmazzuk, viszont az a fajta alapbeállításként működő tegeződés, hogy amikor egy játékban vagyok jelen, egy fórumon vagyok jelen, akkor egyenrangúként nyilváníthatok véleményt, annak az a fajta kultúra azért mégis megmaradt. Azzal együtt is, hogy ma már az online vitákban is látunk önözést is, tetszikelést is, sőt az elemzés, amit végeztem, az arra mutatott rá, hogy a legváltozatosabb szintér az internet. Mert az utcán, ha ott van valaki, akkor nem merek úgy hozzászólni, nem fogom azt mondani neki, hogy hé, öcsém, de ha hozzá kell szólnom ott az interneten, akkor el fogom engedni magam, és bármit, megszólítások tekintetében is szinte bármit megengednek, megmernek engedni maguknak a beszélők.
Tehát nem fogjuk vissza magunkat, mondhatjuk ezt, hogy a kommenteket írunk, vagy amikor megnyilatkozunk?
Igen, de több politikai vitát elemeztem itt ebben végig, és az is látszik, hogy nagyon látszanak az attitűdök, és nagyon látszanak az értékkülönbségek. Tehát egyrészt nem fogjuk vissza magunkat, vagyis fogalmazunk úgy, hogy vannak olyan kommentelők, akik nem fogják vissza magukat, de hogy ott van a másik rész is, aki távolságtartóan és hidegen és udvariasan osztja ki a másikat, és eznek megvan a megszólításokban is a jelölője, hogy akkor ő önözi, és úgy mondja el keményen a véleményét. Hogy a változatosság az ezt is jelenti, hogy nem csak a sértő durva dolgok vannak ott, bár azért azok nagyon nagy mértékben ott vannak, hanem a választékosabb megszólítási formáknak, meg a hagyományosabb kapcsolattartási formáknak a gyakorlatai is őrződnek az interneten is.
Hogyha egy kicsit átevezünk az offline világra, ugye az online világból, mennyire nehéz például ezt úgy kutatni, összegyűjteni, összeszedni, papírra vetni, hogyha azt nézzük, hogy másképp van ez a hagyomány jelen az emberek életében, mondjuk egy falun is, vagy mondjuk városon. Ez mennyire nehéz egy ilyen témában?
Nagyon. Nagyon nehéz. Alapvető különbségek vannak, alapvető regionális különbségek vannak a megszólítások tekintetében, és a faluváros is egy nagyon, nagyon erőteljes dimenziót jelent. Nagyon erőteljes dimenziót jelent azért, mert más önmagában már az is, ahogy az emberek egy közelibb viszonyban, ahol legalább távolról tudom, hogy ki a másik, vagy egy olyan utcai helyzetben, ahol fogalmam nincs, hogy ki a másik, használom ezeket a nyelvi elemeket. Az előző könyvemben ez nagyon erősen problematizálódott is, és ott megmutattam azt, hogy akár abban is, hogy mikor kezdték el időben tegezni a szüleiket a általánosságban a beszélők, abban nagyon nagy eltérés van a város és a falu között. Ebben a könyvben ezek a dimenziók kevésbé kerülnek előtérbe, pontosan azért, mert konkrét szövegekből és konkrét helyzetek elemzéséből indultam ki, és nem pedig ilyen nagy képből közelítettem rá. De ami ebben a könyvben is problematizálódik, és nem egyszerűen csak a vidék és a város különbségére mutat rá, az, hogy összevetem például a könyvben azt, hogy milyen megszólítási gyakorlatok vannak itt az Egri Egyetemen, meg a határon túli, a komáromi Selye János Egyetemen. És már az is látszik, hogy ahogy már a vidéki beszédben a maga sokkal semlegesebb, mint a városiban, a városi beszédben a maga az akár kifejezetten sértő is lehet, úgy mondjuk a szlovákiai beszélők körében, ezt nagyon szépen megmutatják a Selye János Egyetemen készült interjúk, sokkal semlegesebb a maga. Tehát akár egyetlen egy megszólítás formán is látszik az, ami egyébként valószínűleg az egész kapcsolattartási szokásrendből kirajzolódik, meg ahonnan próbáltam indítani is, hogy rengeteg különböző gyakorlatközösségünk van. Tehát még van egy ilyen nagyon erős vidékváros tengely egyébként a megszólítási gyakorlatokban, de ezt tovább ilyen érték dimenziók árnyalják, és azt lehet mondani, hogy tényleg azért érdemes kifejezetten kis közösségek felől indítani, mert azt látjuk, hogy akár ugyanakkor olyan méretű településeken is lehetnek egészen eltérő gyakorlatok.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Domonkosi Ágnes nyelvész szociológussal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének habilitált főiskolai tanárával a Megszólítás gyakorlatai című művéről beszélgettünk. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgona művész egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Johann Sebastian Bach 105. kantátájával foglalkozó sorozatunk utolsó részét hallják. Legutóbb a kantáta második, harmadik, negyedik és ötödik tételét vizsgáltuk. Egyfelől abból a szempontból, hogy a szövegkönyvírója milyen szentírási idézeteket használ fel szó szerint és átfogalmazva, vagy csak utalásszerűen. Ennek jelentősége természetesen abban áll, hogy ezeknek az idézeteknek a segítségével milyen mondani valót szeretne kibontakoztatni a napi olvasmánnyal összefüggésben. Vizsgálatunk másik tárgya, hogy Bach milyen zenei köntösbe öltözteti a kantáta szöveget. Ezzel pedig a prédikáció harmadik rétegeként a zene is hozzájárul az interpretációhoz. A mű első három tétele arról szól, hogy eredendően bűnösök vagyunk, nem állhatunk meg Isten előtt. A negyedik tétel hozza a tartalmi és zenei változást. A minket terhelő adóslevél Krisztus által a keresztfára szegeztetett, az ő halála megváltott minket bűneinkből. Az ötödik tétel, melyet már végig nem tudtunk meghallgatni, egy tenorária, ami szépen illeszkedik a zenei hangulatváltozás folyamatába. Ennek szövege hivatkozik egyedül a kantátában, konkrétan az olvasmányokra. Az evangélium utolsó mondata ugyanis így hangzik. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. A kantáta szövegében egész más megközelítést hallunk. Ha tehát Jézust barátommá tehetem, mit számít már a mammon ezentúl? Nem találok többé örömet itt, e hívságos világban, a földi dolgok között. Az említett tartalmi változást a zene hangulati változása is követi. A kulcs szó az öröm, a táncos karaktert a hegedű szólam szélsebes száguldása is erősíti. A zene karakterében felfedezhetünk azonban egy méltóság teljes tartottságot is, ami illik is a megváltottság öröméhez. Jelentős szerepet kap a Cornu da Tirassi, mint a nyitótételben. Most az első hegedű futamaival van kapcsolatban, egy-egy hangon mindig találkoznak. A tétel felépítése a barokk zenében nagyon is tipikusnak mondható. Egy da capo áriáról van szó. Ez azt jelenti, hogy az első, itt 40 ütemes szakasz után egy zenei anyagában, hangvételében, hangnemében eltérő rész következik, amelynek végeztével visszatér az első szakasz. A da capo utasítással jelezték a komponisták, hogy előről a kezdettől kell játszani egy meghatározott pontig.
Zene.
Az árókorál Johann Riest Jesu der du meines Ele című 1641-ben írt éneke 11. versének feldolgozása. Ebből az énekből az evangélikus énekeskönyv 418. tételen 4 strófát, a református énekeskönyv 2 verset közöl Jézusom ki árva lelkem szövegkezdettel. A kantáta utolsó tételében felhasznált strófa így hangzik. Most tudom, lecsillapítod majd lelkiismeretem, megy gyötör engem. Hűségesen beteljesíted azt, amit magad mondtál, hogy ezen a nagy földkerekségen senkinek sem kell elvesznie, sőt, örök életet nyerhet mindenki, kinek szíve hittel van tele. Bach csodálatosan vigasztal meg, csillapít le minket. A két hegedű és a mély hegedű szólamban a hangismétlésekkel visszaidézi a reszketést és félelmet, amiről a harmadik tétel szól. Milyen reszketőek és ingadozóak a bűnös gondolatai. Hogy a zárótételben a hangismétlés ritmusát Bach korálsorról korálsorra szépen lelassítja. Az első két sorban egy negyed értékű dallamhang fölött 4 hangot hallunk, a harmadik negyedik sorban már csak 3-at, az ötödik hatodikban 2-t, a hetedik és 8. sorban 2-t, de ezek közül az első hosszú, a második rövid. A rövid hangszeres lezárásban pedig egész lassú mozgásban haladnak a szólamok, hogy végül dur hangzatban oldódjon fel ez a gyönyörű kantáta. A lélek megnyugszik, megvigasztalódik, lecsillapodik hánykódásából, a rettegésből. Méltán írja Alfred Dürr, ezt a darabot bízvást számíthatjuk a barokk és a keresztény művészet legnagyobb lélekábrázolásai közé. Az amszterdami barokkzenekart és kórust Ton Koopman vezényli. Most pedig más következik. Régóta készülök elolvasni József Ratzinger A liturgia szelleme című könyvét. Tavaly szeptemberben kitűnő barátomtól megkaptam ajándékba, idei nyaram egyik főolvasmányává vált. Nem tudom megállni, hogy ne osszak meg önökkel néhány gondolatot a volt pápa könyvéből. Az egyházzenéről szóló fejezet egyik szakaza következik most. A Krisztusban emberré vált ige, a logosz, nem csak értelmet adó erő az egyes ember, vagy akár a történelem számára, hanem ő egyúttal az a teremtő értelem, akiből a mindenség származik, és akit a mindenség, a kozmosz tükröz. Azért ez az ige az egyedül létből a szentek minden időt és helyet magában foglaló közösségébe vezet be. Ez az a tágas hely, a megváltó távlat, amelybe bennünket az Úr állít. A rádiusz azonban még távolabbra nyúlik. A keresztény liturgia, mint hallottuk, mindig egyben kozmikus liturgia is. Mit jelent ez a mi kérdésünk szempontjából? A prefáció, a dicsőítőének első szakasza azzal a kijelentéssel ér véget, hogy mi a kerubokkal és szeráfokkal és az összes mennyei karral énekeljük Szent, Szent, Szent. A liturgia ezzel Izaiásnak, Ézsaiásnak a prófétai könyv 6. részében elmondott látomására támaszkodik, amelyben a próféta Istent látta. Izaiás, Ézsaiás a templom szentek szentjében látja Isten trónját, melyet a Sanctust kiáltó szeráfok védelmeznek. Szent, Szent, Szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. 6. rész első 3 vers. Ebbe a már előttünk járó liturgiába mi a szentmise ünneplésével illeszkedünk be. Minden énekünk azzal a nagy liturgiával történő együtt éneklés és együtt imádkozás, amely az egész teremtést átfogja. Az egyházatyák közül különösen Ágoston törekedett arra, hogy a keresztény liturgiának ezt az ős eredeti szemléletét a görög-római antikvilág világszemléletével összekösse. A zenéről szóló korai művében még teljesen a Pütagórász-féle zenelmélettől függ. Pütagórász számára a kozmosz matematikai felépítésű, az egész egy nagy számszerkezet. A modern természettudomány, mely Keplerrel, Galileivel és Newtonnal veszi kezdetét, erre a vízióra nyúlt vissza, és a mindenség matematikai értelmezése által erőinek felhasználása is lehetővé válik. A pütagóreusok számára a mindenségnek ez a matematikai rendje, a kozmosz jelentése rend, a szépség lényegével voltaképpen azonos. A szépség az értelmes belső rend útján jön létre. És ez a rend számukra nem csak optikai, hanem zenei természetű is volt. Goethe a testvérszférák énekversenyének kifejezésével arra az elképzelésre utal, miszerint a bolygók és azok keringésének matematikai rendje egy olyan rejtett hangzást hordoz, amely a zene ős alakja. A keringési pályák mintegy dallamok, a számok rendjei ritmusok, az egyes pályák együttese harmónia. A zenét, amelyet az ember alkot, a mindenség belső zenéjéből és annak belső rendjéből kellett ellesnie, és a testvérszférák testvéri énekébe bevonni. A zene szépsége azon alapul, hogy az a mindenség ritmikus és harmóniai törvényeinek felel meg. Az emberi zene így annál szebb, mennél nagyobb mértékben illeszkedik be a mindenség zenei törvényeibe. Ágoston elsősorban ezt az elméletet alkalmazta, majd azután elmélyítette. Annak a hitvilág szemléletébe történő beillesztése természetesen a történelem folyamán egy kettős personalizációt kellett, hogy eredményezzen. A tudomány matematikáját már a pütagóreusok sem tisztán absztrakt módon értelmezték. A régiek nézete szerint intelligens cselekedetek egy annak okát képező intelligenciát tételeznek fel. A csillagok intelligens, matematikai jellegű mozgásait ezért nem tisztán mechanikailag magyarázzák, hanem azok csak azzal az előfeltétellel érthetők, hogy a csillagos ég lélektől áthatott, intelligens. A keresztények számára önmagától adódott a mennybolt istenségeitől itt az angyalok azon kórusaihoz való átmenet, amelyek Istent körülveszik és a mindenséget megvilágítják. Mi más következhetne most, mint hogy bekukkantsunk a kozmikus liturgiába Johann Sebastian Bach hámolmiséjének Sanctusával. Az angol barokk szólistákat és a Monteverdi kórust John Eliot Gardiner vezényli. Isten önökkel, viszonthallásra!
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94,